Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ami szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Isten felül. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek nevében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat. Önvallomással kezdem, ritka. Romlik a szemem, és azt hittem, hogy a 66. Zsoltár dallamára énekeljük ezt az éneket, de a 60. Zsoltár dallamára fogjuk, amit kevésbé ismerünk, vagy leginkább még nem ismerünk. Így a 108. Zsoltárnak most első versszakát énekeljük el. Helyünket elfoglalva 364. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Így kezdődik: Ments meg, Uram, engem az örök haláltól.
Mert Uram, engem
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Péter apostol levelében, második levelében, a harmadik rész első 7 versében.
Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jusson a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve maradt előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, újra és újra nem szűnünk meg dicsérni és magasztalni téged a te jóságodért, irgalmadért, létedért. Mert te szent és igaz vagy. Urunk, oly sok minden hiányzik ebből a világból, igazság és szentség. És oly sokan vannak, akik magukat szentnek gondolják, szívük pedig tele van gazsággal. Urunk, oly sok képmutatás van ebben a világban, megrontja a hétköznapokat, elviselhetetlenné teszi az óránkat és perceket. Legtöbb fájdalmunk és szenvedésünk nem testi, hanem lelki. És pontosan ebből adódik, hogy nincs összhang a szív, az élet, a gondolatok és a cselekedetek között. Ez a diszharmónia a bűn, Urunk, a rendezetlenség, amely körbefon mindent. A káosz, amelyben mi megpróbálunk rendet és rendszert találni, és mégis a legnagyobb próbája a mindennapjainknak. Mert szeretnénk mi jól élni, szeretnénk mi jót tenni, szeretnénk mi újra és újra a te igéd és akaratod alapján mindennapjainkat berendezni, de nem tudjuk. A bűn erős nagyon. Megfosztva érezzük magunkat, Urunk, gondolatainktól, szabadságunktól és a szeretettől. Egy valami segíthet rajtunk, Urunk, hogyha te megszólalsz, és hogyha te szabadban irgalmadat, kegyelmedet nyújtod. És hogyha te szabad, irgalmad és kegyelmed nem pusztán szólam, a testet öltött fiú, a testet öltött ige, a testet öltött szeretet, ami legnagyobb zálókunk, reménységünk, megváltásunk. Köszönjük őt, köszönjük Krisztust, ami reménységünket, egyedüli reménységünket. Imádkozunk hozzád, Urunk-e, mai napon is azért, hogy hadd halljuk és hadd lássuk meg a te igédnek igazságát, töretlenségét, a te szavadnak állandóságát. Hadd te légy a mi életünkben biztos pontként ezen az Isten tiszteleten is. Szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 445. dicséretünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található Péter apostol második levelében, a harmadik részben, a 8-tól a 13-ig terjedő versekben a következőképpen. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, és az elemek égve felbomlanak. A föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig ezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Péter apostol levelét olvasva újra és újra felfigyelhetünk arra, hogy Istennek az igéje nem csak kedves, sejmes simogatás, hanem egyszer s mint nagyon éles szó is. A napokban egy beszélgetésben hangzott el a következő. Az elmúlt hónapok, mondta az illető, megtanítottak engem arra, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem udvariaskodnunk kell, hanem valamit néven neveznünk. Még akkor is, hogyha az udvariassággal sokkal megnyerőbbek lennénk, a szavainkkal pedig őszintén esetleg megkarcolunk emberi életeket. Nyilván nem arról van szó, hogy a másikat megbántsuk, hanem arról van szó, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket ki kell mondanunk, amelyeket meg kell hallanunk, amelyek nem a mi döntésünktől függnek, hanem tőlünk független objektív igazságok. Ilyen igazsága az apostoli iratoknak és az evangéliumnak Jézus Krisztus eljövetele, második eljövetele. Látható és érezhető elsősorban azokban a személyes levelekben, hogy Krisztus eljövetelének a késése, ahogyan most hallottuk, már az első keresztény gyülekezetet is nagyon erősen izgatta és foglalkoztatta. Miért nem jön vissza Jézus, pedig mi úgy várjuk? Akik ismerik Pál apostolnak az iratait, ismerik Pál apostolnak a leveleit, azok tudhatják, hogy az apostolnak volt egy olyan belső vágya, hogy a saját életében, azaz az 50-es, 60-as években Krisztus születése után visszajöjjön erre a világra. A második Timóteusi levél és a második Péteri levél is nagyon konkrétan foglalkozik azzal, hogy már az első század közepén, az 50-es évektől, a 60-as években sokan épp ezt a visszajövetelből adódó hiányt, késlekedést felrótták, és hamis tanításokat fogalmaztak meg. A hamis tanításnak a lényege pedig az volt, hogy elválasztották az embert testre, és elválasztották az embert lélekre. Pál apostol, amikor Timóteusnak, ifjú szolgatársának ír, akkor a második levél 18. versét, 16. versétől, de különösen is a 17. 18. versben beszél erről a kérdésről, úgy, mint ragályos betegségről, megmásíthatatlannak tűnő problémáról. Az apostol véleménye, hogyha elválasztjuk a testet és a lelket, akkor azt mondja, hogy óriási tragédiát okozunk. Minősítése pedig az, hogy az ilyen beszéd szentségtörő, üres fecsegés pusztán. Egészen konkrétan így olvassuk a Timóteusi levélben. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Himenájosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Látszólag itt egy másik kérdésről van szó, de én úgy hiszem, hogy szorosan összekapcsolódó esemény sorozatról. Himenájosz és Filétosz ugyanis arról beszéltek, hogy a hitbeli dolgok, azok csak belül az életünkben, mi úgy mondjuk, hogy a mi szívünkben történnek meg. És hogy mindannak, ami belül megtörténik, nincsen semmilyen következménye, ami mindennapi életünkre, testünkre, munkánkra, hivatásunkra. Azaz teljes mértékben elválik valami fajta spirituális istenkeresés a mindennapi élet valóságától. És ez az, ami már Krisztust is állandóan zavarta, mert ő képmutatásnak nevezte mindezt. Hogy van valami fajta elvi megalapozottsága az ember életének, de azt nem követi semmilyen gyakorlatiasság. Ez a képmutatás. És ez igaz az első keresztény közösségekre, igaz a jézusi időkben lévő farizeusi magatartásra, és igaz lehet ma is, hogy valaki pusztán azokat a hitelveket, azokat az evangéliumi indítatásokat fogadja el a saját életére nézve, amelyek jók és kedvesek, másokat pedig elutasít. Ennek a következménye pedig a hiteltelenség. Következménye az, hogy egyre másra derülnek ki a legnehezebb és még talán polgári értelemben is nehezen kezelhető bűnök, és válunk egy társadalom számára elviselhetetlenné. Mert a képmutatás ezt okozza. Ez ennek a következménye. Egészen konkrétan Péter apostol a test és a lélek szembeállítása kapcsán a második részben arra hívja fel a figyelmet, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a hitünk az csak a lelkünknek szolgál, és a testünkkel pedig azt teszünk, amit akarunk. Hiszen ennek az lenne a következménye, mint a az első századi tévtanítók esetében is, hogy akkor a szexuális életben bármilyen fajta kicsapongás, bármilyen fajta szabadosság lehetséges. Hiszen, hogyha a test úgyis romlott, ha a testtel úgysem kell kezdenünk semmit, hogyha a testünk úgyis a gehennára megy, akkor elég, ha a lelkünket megmentjük. És ennek egy másik következménye az, amit a második levélben nagyon határozottan elutasít az apostol, hogy teret ad a dőzsölésnek. Mondván, úgyis azt teszek, amit akarok, mintha csak a ma emberét hallanánk. Ennek pedig a hétköznapi életben a gyümölcse, a botránkoztatás, a botrányokozás kicsiben és nagyban egyaránt. Itt azt mondja az apostol, hogy gúnyolódás jelenik meg, cinizmus jelenik meg. És az elmúlt 5-6-10 évnek a távolságából mi is tudnánk felsorolni olyan programokat, olyan helyzeteket, olyan híradásokat, amelyek erről a cinizmusról, erről a durva iróniáról beszélnek. Ma az a sláger téma, hogy a tréfa nem ismer határokat. Minden kigúnyolható. Nagyon visszafogottan, és arra kérlek benneteket, hogy nehogy félreértsétek a szavaimat. Az emberi tragédiákban osztozom, és az emberi szenvedésekben is szeretnék osztozni, sőt az emberi gyászban is. Nem hiszem, hogy az lehet a válasz egy gúnyra, hogy valakinek az életét elvegyük. Néhány hónappal ezelőtt mindannyian részesei lehettünk annak, hogy egy francia viclap karikatúrái következtében az egész szerkesztőséget lemészárolták. Borzasztó, ami ott történt Franciaországban, és ami időről időre valami fajta periodicitással megjelenik újra és újra, de nem igaz, hogy a tréfa nem ismerheti a határokat. Nem arra bátorítalak benneteket, hogy azok ezt a viclapot nézzétek át, de bizony a kereszténységet gyalázó címlapok is megjelentek ebben az újságban. Nem részletezem, mert a szószékről részlethetetlen ez. Hogy hogyan mutatták be mondjuk a Szent Háromságot. Durva, undorító, hordozhatatlan módon. Vagy 2006-ban volt egy kiállítás, talán egy könyv is született belőle, az a címe, hogy az Isten káromlás művészete. 2004-ben Oroszországban egy kiállítás nyílt meg, nem pusztán polgárpukkasztásból, hanem egyébből, amikor mondjuk egy templomot vodkás üvegbőkből raktak össze, vagy a keresztre feszített Krisztus nyakába tettek egy szöveget, illetve két szöveget, Jézus szavát, hogy ez az én vérem, és alatta volt egy Coca-Cola felirat. Na most nem szeretnének felhúzni benneteket, én csak azt szeretném elmondani, kedves testvérek, ezek régi történetek, nem a maiak, csak azt szeretném elmondani, hogy a gúny egykor az első században és a 21. században megjelenik Jézus Krisztussal kapcsolatban. És egy ilyen időben, egy ilyen korszakban nagyon fontos, hogy egészséges és igaz tanítása, egészséges és igaz hite legyen a mindenkori keresztényeknek. Ennek egyik része a Krisztusról szóló tanításunk, Krisztus visszajövetelének a kérdése. Mert nem mese, vagy ahogyan egészen konkrétan olvassuk, az akkori emberek ezt jobban értették, nekünk a mese szó írja le helyesen, nem mítosz az, hogy Krisztus feltámadott, és nem mese, és nem mítosz az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Nem véletlenül mondja már Péter a levelének első részében, a 16. versben, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Ez azt jelenti Péter apostol számára, hogy Jézus Krisztus az egyedüli mértéke az én életemnek és hitemnek. És Jézus Krisztus az egyedüli hiteles forrás számomra, mondja Péter, és mondhatja a mai keresztény ember, hogy mi történt, hogy mi történik, és mi fog történni az én életemben és ennek a világnak a történetében. És nem választhatom el a lelkemet a testemtől, mert református tanításunk szerint testestől, lelkestől vagyunk Jézus Krisztusnak a tulajdonai. És testestől, lelkestől váltott meg bennünket a mi Urunk. Azt mondja az apostol Péter, hogy erre emlékezzetek. Pro memoria, az emlékezetül szükséges, hogy ezt el ne felejtsétek. Gimnazista korunkban vagyunk így néhányan, akik miután véget ért egy nap az iskolában, összekulcsoltuk a kezünket, és így imádkoztunk. Áldjad él lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad él lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Az apostol itt figyelmezteti azokat, akik az első századi keresztény közösségekben élnek, és figyelmeztet bennünket, hogy emlékezzünk. Mire emlékezzünk? Nos, kedves testvérek, a múltunkra kell emlékeznünk. Persze az is egy filozofikus kérdés, hogy mi a múlt? Ebben a társadalomban, amely társadalmat mi megélünk, leginkább a múlt részének azt tekintjük, ami velünk történt meg. Ami az én személyes életemnek a része. Tessék belegondolni a múltba, a gyermekkorba, vagy az ifjúkorba, azokba a percekbe, amelyek visszavonhatatlanul a mi életünk részévé lettek. Hogy hadd mondjak egy ilyen fájó vicceset, ez jutott eszembe, amikor készültem, bár erre én nem emlékszem, de biztos, hogy az én múltamnak a része. Nagyanyám mesélte sokszor, hogy amikor kisgyerek voltam, egy alkalomban a kezembe került az ustor, és a nagyanyám meg nagyon szeretett, és azt mondta, ez a gyerek úgyse használja. Én meg azt mondtam, na mama, most vigyázz! És a mama kapott egy akorát az ustorral, hogy leesett a szemüvege. Ez is az én múltamnak a része. Akkor is, hogyha erre személyesen nem emlékszem, de tudom, hogy jó, anyám meg nagyanyám ezt a történetet úgy elmondta nekem, hogy megjegyeztem egy életre. Aztán, ami életünknek a része, hogyha valaki egy picit nyitottabb szívű, mint hogy csak önmagával legyen elfoglalva, a történelmünk. Egy családnak a történelme, egy nemzetnek a történelme, vagy a világ történelme. Legyünk ebben az értelemben kollektivisták. Hogy nem csak az a történelem, ami velem történt meg, hanem az, ami megtörtént mindannyiunkkal. És általában, kedves testvérek, itt fejeződik be mindaz, amit a múltnak szoktunk nevezni. De Isten azt mondja, ez mégis kevés. Azt mondja Péter, emlékezzetek az Isten ígéreteire, mert a múltnak a része Isten ígérete. Nem csak az, ami veled történt meg, nem csak az, ami megtörtént egy családban, egy nép, vagy egy világ történelemnek az összefüggésében, hanem a múltnak a része Isten ígérete. És Krisztus visszajövetelével kapcsolatban vannak Istennek ígéretei. El ne feledd ezeket! Például Malakiás próféta könyvében, ha valaki megnyitja a harmadik részt, a 18. verstől a következőt olvassa. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között. Az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevés, minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak. Íme Isten ígérete amely az ő eljöveteléről szól. És íme Isten szava, amelyet Jézus mond Máté evangéliumában a 24. részben: vigyázzatok, mert nem tudjátok, melyik napon jön el az Úr. Testvérek, pro memoria, emlékeztetőül mondja számunkra ezt Isten: el ne feledd! És a hamis tanítók éppen ezeket a dolgokat szerették volna kitörölni mindenkinek a tudatából. És azt mondták, azt hirdették, hogy Isten a teremtés óta nem változik. Isten akarata, Isten szándéka a teremtés óta ugyanaz. Hogyha ez igaz, akkor Istennek minden ígérete is igaz. El ne feledd. Ne dőlj be annak a kételkedésnek, annak az iróniának, annak a szkepszisnek, amelyel el akarják veled hitetni, hogy Isten igéje hamis, megbízhatatlan, tekintély nélküli, ingoványos talaj. Péter azt mondja, a legmegbízhatóbb Jézus Krisztus, akire az életemet építhetem. És mi az ő érvelése? Az első érvelése Péternek az, hogy ez a világ egyébként megváltozott. Ez a világ egyébként, mondja Péter, egyszer már ítélet alatt volt. Nem igaz, hogy minden ugyanúgy van, mint ahogyan Isten megteremtette. A Szentírás első lapjai erről beszélnek, hogy úgy elhatalmasodott a bűn ezen a világon, hogy Isten ítéletet tartott e fölött a világ fölött. A víznek ítéletét küldte el erre a világra. Hogy a hegyek is eltűntek a hatalmas áradat alatt. Noé idejében történt ez. És ezzel azt mondja el Péter apostol, hogy egykor és ma sem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy Isten teremtette ezt a világot. Az ő szava által teremtette a világot. És hogy Isten az ő szava által teremtett világot fenntartja. Suttogásával, csendes szavával, fizikai képleteivel fenntartja ezt a világot. Ez az ő akarata, ez az ő szándéka. Az összes természettudós is ezt csodálja, hogy ebben a világban van egyfajta rendezettség, és a magunk emberi módján megpróbáljuk leírni ezt a rendezettséget. De azt mondja az apostol, hogyha Isten teremtette szava által ezt a világot, akkor bármikor felemelheti a szavát. Bármikor megváltoztathatja ennek a világnak a rendjét. A természet törvényei, a hétköznapjaink, a nappalok és éjszakák változása, az apály, a dagály, az évszakok, azok mind-mind Isten akaratából vannak. De ha úgy dönt, hogy Isten felemeli a szavát, akkor eljön a katakizma. Akkor eljön az, amikor valóban mindenek elemeire bomlanak. A hamis tanítók éppen ezt akarták és ezt akarják figyelmen kívül venni. Nem akarnak számolni Isten jelen valóságával, Isten hatalmával, Isten élő voltával. A másik érve Péter apostolnak, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, az egy ószövetségi gondolat és tanítás megismétlése, hogy Isten nem hagyja figyelmen kívül azt a tényt, hogy az Úr előtt egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Azt mondja itt Péter, hogy egy őrjárásnyi időről van szó. A tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárásnyi idő, éjjel. Az első századokban is, és ma is, nagyon sokak számára kérdés az, hogy miért késik Krisztus. Igazán elkésette Krisztus. Persze mondhatnánk azt, hogy Istent nem köti az idő. Ez egy teológiai igazság és valóság. Hogy Isten, mivel megteremtette az időt, a negyedik napon teremtette az időt, a nap, hold és csillagoknak a teremtésével, hogy ünnepeink legyenek, elolvashatjuk ezt a teremtés történetében, tehát a nap és a hold azok nem a fénye miatt vannak, hanem az időbeosztásunk miatt vannak. Nagyon jó ez így, hogy ünnepeink legyenek, hogy Isten e felett van, ez is egy igazság. És az is igazság, kedves testvérek, hogyha idős emberekkel beszélünk, akkor ők ugyanezt mondják. Úgy tűnik, mintha tegnap lett volna. Úgy emlékszem ezekre a dolgokra, mintha ma délelőtt történtek volna meg. Az idős emberek számára az idő valóban így összeszűkül. Úgy emlékszem rá. Közben pedig lehet, hogy 70 vagy 80 esztendő telt el azóta. Olyan szép és felemelő pillanat, amikor 50., 60. vagy 65. házassági évfordulójunkon testvérek arra emlékeznek, hogy milyen volt az, amikor kimondták egymás felé azt a szót, hogy szeretlek. És akkor is azt mondják, olyan, mintha tegnap mondtam volna ki. Miért van ez? Azért, mert mi elsősorban nem az idő mértékét nézzük, hanem az időnek a minőségét nézzük. Azt, hogy az idő, amit kaptunk, az boldogsággal vagy fájdalommal van tele. Biblia órán is mondtam, hadd ismételjem most meg önmagamat, a szenvedés a szűnni nem akaró fájdalom. Abból elég egy perc is, meg kettő, meg három. Abból nem kellenek évek vagy évtizedek. Elmondtam, hadd ismételjem meg, a múlt héten fogorvoshoz kellett volna mennem, és azért késtem el a fogorvostól, mert már nem fájt a fogam. Ha fájt volna, biztos, hogy odaértem volna időben. De mivel már hetek óta kezelte, ilyen töméssel, olyan töméssel, már meggyógyult, elfelejtettem, mert megszűnt a fájdalom. A szenvedés mindig a megszűnni nem akaró fájdalom. Legyen az lelki vagy testi. És az időnek a minősége számunkra akkor fontos, hogyha az örömmel van, ha az boldogsággal van megterítve. És hogyha boldogsággal és örömmel terített az idő, akkor ezer esztendő annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárásnyi idő éjjel. És ezért vágyjuk mi az Istennek az országát, ezért vágyjuk a Krisztussal való közösséget, ezért vágyjuk az örök életet. Mert arra vonatkozólag Istennek az az ígérete, hogy boldogság. Az az ígérete, hogy öröm. Kedves testvérek! Nem az életkor, hanem az öröm és a boldogság, az isteni öröm és az isteni boldogság teszi az időt teljessé. Péter azt mondja, figyeljetek, legyetek résen, nem késlekedik az Úr, hanem mi Péternek a harmadik érve, az, kedves testvérek, hogy Isten türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Ez az alkalmas idő. Erről beszél Péter. Az életünknek az ideje ezért van Isten kezében, hogy odafordulhassunk hozzá. Hogy akik vagyunk testestől, lelkestől, megállhassunk előtte, hogy bűnbánatra jussunk, hogy Isten megkönyörüljön rajtunk. Ez Istennek a türelméről beszél. Nem késlekedik az Úr, mondja Péter, ahogyan sokan gondolják, hanem azért van, mert Isten reánk vár. Ennek az igének a tragikus iróniája az, hogy a hamis tanítók nem veszik észre, hogy Isten rájuk vár, hogy nekik ad lehetőséget, hogy megbánják mindazt, amit életükben tettek, hogy Krisztus nekik is új életet adjon. Tudjátok, mi lehet a mi vádiratunk, ha Isten előtt állunk az ítélet napján? A vádirat csak erről fog szólni, mire használtad az idődet? Mire használtad azt az időt, amelyet arra adott az Isten, hogy őt megismerd, hogy életedet valóban, testedet és lelkedet neki szenteld, neki add. Kedves testvérek, a 21. század kétségeiben és a 21. század gúnyában a felolvasott íge számunkra evangélium. Mert ha megfáradtak is vagyunk, azt mondja, ne csüggedjünk. Krisztus eljön. És az ő emberi módon vett késésének a célja az, hogy bűnbánatra jusson és bűnbánatra jussunk, és hogy hitre juthassunk. Ez az ő világrendje, ez az ő akarata, ez az ő szándéka, és hozzáteszi ez a nagyon határozott, talán karcos szó, hogy lesz olyan, amikor lezárul Istennek az ideje. Noé napjaiban is volt ilyen pillanat. Olvassuk a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében, hogy az a pillanat, amikor lezárult a külső kegyelemnek az ideje, az az volt, amikor Isten bezárta az ajtót. Nem Noé csukta be az ajtót, Isten zárta be az ajtót. Viszont most még nyitva van. És ez mindannyiunk számára készenlétet követel. Lelki fogékonyságot arra, hogy az elröppenő pillanat üzenetét kibontsuk, megfejtsük. Olyan éberséget, amelyben tudjuk a dolgokat másképpen látni. Készenlétet és éberséget. Hiszen ez a nap úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj. Mindig készen kell ráállnunk. Ma reggel is, amikor Csobánkára mentem 9 óra előtt, 8:30 és 9:30 között, azt hallottam, hogy Budapest környékén az egyik úton teljes útzár van. Nem tudom pontosan, hogy mi lehet a tragédiának az oka, egészen biztos, hogy egy közlekedési baleset. És abban elég nagy sejtésem van, hogy az álmosság, a fáradtság, a félálmosság, vagy a fél éber állapot lehetett az a tényező, amely ezt okozta. Nos, erre hívja fel a figyelmet az ige. Légy éber! Ne légy fél álomban lévő ember, aki belegászolsz a másik életébe, és a magadét is rongálod. Hanem légy éber ember, aki meglátod Isten szavát, akaratát és szándékát. Persze, tudjuk, hogy ez nem megy könnyen. Sokan azt mondják, hogy szenvedések nélkül sem megy. Mások azt mondják, hogy éppen ezek a szenvedések, ezek a próbák azok, amelyek a legtöbbet adják a mi életünkből, hogy mással legyünk. Hát akkor mit tegyünk? Az apostol azt mondja, hogy ne búslakodjunk, hanem reméljünk. Mert mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Vagyis nyitottak vagyunk arra, hogy Isten mindent meg tud újítani. És hogyha hiszed azt, hogy Isten meg tudja újítani az eget, és meg tudja újítani a földet, akkor hidd el azt is, hogy Isten meg tudja újítani a te életedet. Olyanná teszi, amelyben az ő igazsága lakik. Ez az ő programja, ez az ő szándéka, és ez az ő akarata, hogy amikor visszajön Jézus Krisztus erre a földre, akkor hitet találjon a hétköznapi világban. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az igére, 397. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk a Te igédért, a Te türelmedért. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te irgalmadat és kegyelmedet nem vontad meg tőlünk. Adsz lehetőséget az odafordulásra, Krisztus megismerésére, befogadására. Köszönjük, hogy sok-sok mindent elkészítettél már a mi életünkben. Néha csak egy mozdulat, egy pillanat hiányzik ehhez. Hadd, hogy szent lelked által bátran léphessünk feléd ezekben a napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ne azoknak a fecsegéseknek higgyünk, amelyek kétségbe vonják a te létedet, akaratodat, szándékodat, hanem higgyünk Krisztusban és higgyünk Krisztusnak. Ő a mi mesterünk, ő a mi jövőnk, ő a mi üdvözítőnk. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünk minden tagját, kicsinyeit és nagyjait. Imádkozunk hozzád a gyermekekért, imádkozunk hozzád, Urunk, a pedagógusokért, imádkozunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért, kórházi ágyra készülőkért, vagy éppen onnan hazatért testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a szeretteik halálára emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, e mai napért, a délutáni presbiteri alkalomért. Könyörgünk, Urunk, a jövő heti evangelizációért. Kérünk, Urunk, készítsd a szívünket, hogy elfogadhassunk téged. Újítsd meg velünk a te szövetségedet. Küld szent lelkedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel köszönjük az elmúlt heti segítséget, a levéltári anyagban való szállítást, levéltározást, minden adományt, köszönjük a virágpalántákat. A jövő héten, május 31-től június 3-áig, kedd, Szerda és csütörtök esténként 18 órai kezdettel evangelizáció lesz Pomázi református templomunkban, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és hívogassunk másokat is. Közöttünk szolgál Bódis Miklós református lelkipásztor, a hét címe pedig kérdése, merre tart az életed? 2016. június 5-én 15 órakor dr. Szabó István püspök úr igehirdetését követően iktatjuk be szentendrei lelkipásztori szolgálatába dr. Harmati András testvérünket. Szentendrei barátaink, testvéreink hívnak és várnak erre az alkalomra minket, és arra kér bennünket a gyülekezet gondnoka, Sikolya gondnok úr, hogy a hozzávetőleges létszámot küldjük el, hogy így készülhessenek a szeretett vendégségre. Az istentisztelet a templomban és a kápolnában együtt egy internetes közvetítéssel valósul meg. Az istentisztelet igehirdetés természetesen a templomban lesz, de a kápolnában is látható és hallható lesz mindenki számára a templomban zajló esemény. Tudjuk, hogy a Szentendrei templom egy picit még a miénknél is kisebb, keskenyebb. Szeretettel hívnak és várnak bennünket a testvérek. Táborainkat hirdetem, Nehémiás gyermektáborunk július 4-e és 9-e között lesz Tagyospusztán. A 6. életévét betöltött gyermekeket várjuk konfirmációig, a nagyobbakat majd a konfirmációs táborban. Kérem testvéreimet, hogy június 1-jéig, azaz a jövő hétig adjuk le a jelentkezési lapokat. Én vagyok, ifi táborral is készülünk, amely augusztus 8-a és 13-a között lesz, hétfőtől szombatig Érsekvadkerten, itt pedig július 1-je a jelentkezési határidő. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. május 2-án elhunyt Takács Mihály testvérünk 69 éves korában. A család kérésére 2016. május 27-én 15 órakor tartottunk megemlékezést templomunkban. Isten vigasztalását kérjük testvéreink életére. A csobánkai testvérek emlékeztek, de úgy hiszem, hogy a pomázi gyülekezet is szeretettel emlékszik Szekeres Imre presbiter testvérünkre, aki május 23-án volt, hogy 13 éve adta vissza lelkét teremtőjének. Testvérünk nagyon sokat tett hitvallásával és kétkezi munkájával a csobánkai gyülekezet épüléséért. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 6 órakor énekkari próba. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken evangelizáció 6 órától, vasárnap 9 órától istentiszteletünk csobánkán, 10:30-től Pomázon, melyen megkereszteljük Német Fannit. Egyben még két dolgot hirdetnék, és kérném testvéreimnek a segítségét és jelzését. Ma délután 3 órától presbiteri továbbképzés lesz Pócsmegyeren, akik szívesen mennének erre az alkalomra, kérem, hogy maradjunk együtt egy picit, majd beszéljünk róla az irodában. Illetve testvéreim segítségét is szeretném kérni. Könyvgyűjtési akciónk sikeresen lezárult. Karsai Nóra testvérem szerdán volt nálunk, és jelezte, hogy 130 doboz könyv gyűlt össze. Ezek leszállítására kerül sor a hétfői napon, viszont a pomázi bepakoláshoz segítségre van szükség. 7:30-kor találkoznánk a Füleki utcában Karsai Nóráék előtt. Akik kérdezik, hogy melyik a Füleki utca, a Bús szerviznek a belső utcája, tehát ha itt megyünk, ha nem is a Fő utcán, a Dózsa-György utcán, itt a Dardi pékséggel szemben van a Füleki utca, ott találkoznánk 7:30-kor, hogy ezt a 130 doboz könyvet bepakoljuk az autókba. Minden segítséget előre is köszönünk. Testvérem, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. 367. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Yeah.
fennállva vegyük Istenünk áldását. Ami Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!